Kedves gyülekezet, ismét megemlítem, amit hétről hétre is szóba hozunk azok kedvéért, akik nem voltak velünk az egész egyházi év alatt, hogy ebben az évben a Római Levél 12. részének 21. verse a vezér igénk: ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval, a győzelmes életről gondolkodunk. A hónap igéje Máté evangéliuma 6. részéből való, onnan, ahonnan a textust is vesszük ma: ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. És a belső témánk ebben a hónapban a belső győzelem és a külső győzelem összefüggései. Az anyagiak feletti győzelemről beszéltünk a múlt vasárnap, és ma az imádságról esik majd szó, és arról, hogy bizony eközben is le kell győzni önmagunkat, hiúságunkat, vagy esetleg képmutatásunkat. Isten szent igéjét Máté evangéliumának a 6. részéből, az 5. verstől olvasom. Így szól hozzánk Isten igéje: és mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein felállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Három dolgot szeretnék majd az imádsággal kapcsolatban mondani, de mindenek előtt álljunk meg annál az egy szónál, illetve kis félmondatnál inkább, amivel ez a szakasz kezdődik: és mikor imádkozol. És egy kis figyelmet szenteljünk ennek a kérdésnek, hogy van-e értelme az imádságnak. Ne felejtjük el, hogy nem úgy van, ahogy most készülve erre a szolgálatra, valahol egy kicsit olvasgattam erről a szakaszról, és a magyarázatot készítő személy azt a címet adta ennek a szakasznak, hogy a keresztény imádság. Ez nem a keresztény imádság volt akkor. Jézus ezt zsidó környezetben mondta el zsidóknak, maga is született zsidóként, tehát nem a keresztény imádságról szól ez a szakasz, hanem egyáltalán az imádság formájáról, helyéről és hasznairól szóló ige rész, a helyes imádkozásról, mert mint annyi minden mást, ezt is lehet helyesen és helytelenül végezni. De most mindenek előtt a kérdésünk az volt, hogy van-e ennek értelme? Emlékszem, még fiatalabb koromban én is különböző táborokban voltam együtt gyerekekkel, serdülőkkel, fiatalokkal, és általában megpróbáltunk a nap különböző szakaszaiban imádkozni. És hát azt tapasztaltam, hogy ez nehezen megy a fiataloknak, és egyszer elkezdtünk róla beszélgetni, hogy végül is az imádság nem más, mint a beszélgetésnek egy formája. Akkor is így van, ha nem látjuk alkalmasint azt, akihez imádkozunk, de így vagyunk máskor is. Nem csak arra gondolok, hogy amikor telefonálunk, akkor se látjuk azt, akivel beszélünk, legfeljebb halljuk a hangját, és erről ráismerünk, hogy ő az, akit ismerünk, és ezért szólítjuk meg. De hát vannak ilyen szokásaink, például, hogy magunkban beszélünk, vagy megszólítjuk azokat, akik nincsenek valamiért köztünk, esetleg már nincsenek köztünk. A temetésen is, most édesanyám temetésén volt, aki megszólította őt, mint egy hozzá beszélt, noha a megszólító is tudta, hogy ezt földi füleivel nem hallja, bár édesanyám, de van ennek egy gyakorlata, hogy tudunk beszélgetni azokkal is, akik nincsenek jelen, és az a tapasztalatunk, hogy ez jó hatással van ránk. Tehát én most azt mondanám, hogy aki csak úgy magában beszél, az sem csinál rosszat. Nem kell bolondnak tekinteni azt, aki magában beszél, mert a beszéd, a gondolataink kibeszélése visszahat ránk és gyógyít bennünket. Nem akarom azt mondani, hogy egy ilyen terápiás magunkban való beszélés az imádság, csak szeretném tompítani annak az élét, amit esetleg arra gondolunk, hogy nincs értelme beszélni akkor, hogyha nem látjuk a partnert, akit megszólítunk. És visszatérve erre a tábori emlékre, mondtam a gyerekeknek, hogy hát ha reggel találkozunk valakivel, köszönjük neki legalább, jó reggelt kívánunk, esetleg megállapítjuk, amit itt Judit gyakran szokott tenni, hogy az időjárás szép, vagy legalábbis a véleményünket elmondjuk róla. Most például azt, hogy hát elég füllett idő van, és ennek a templomnak a klímája nem a legjobb, kicsit izzadunk, legyezgetjük magunkat, már beszéltünk egyszer arról, hogy talán a bulletint is legyező formára fogjuk ilyen nyári időszakban vágni, hogy más haszna is legyen. Tehát teszünk megállapításokat az időjárásra, érdeklődünk egymás hogy léte felől, van véleményünk a teremtett világról, netán megemlítjük, hogy éhesek vagyunk, korog a gyomrunk. Mondok egy sereg olyan dolgot, amiket nem kell feltétlenül följegyezni az emlékkönyvekbe, mert ilyesmiket minden nap mondunk. Egyszer azon gondolkoztam, hogy Ábrahám, akinek az összes történetét negyed óra alatt el lehet olvasni a Bibliában, 5-6 jelentős esemény jegyez fel az írás, hát vajon az alatt a 120 év alatt, amíg a Biblia szerint él, mi mindent csinált? És arra gondoltam, hogy ennek a hosszú emberi életnek a nagy része is csupa olyan dologgal telt el, mint a miénk. Hogy megállapította, hogy már nem úgy működnek az ízületei, mondjuk, vagy elmérkedett arról, hogy még birka sántút le is kell megkörbölni, vagy most már lehet nyírni őket. És eközben esetleg anekdotázott és régi időkről beszélt emlékeiről, amelyek Mezopotámiában érték őt, vagy a hosszú vándorút alatt, de ezek nem kerültek be a Bibliába. Nem volt szükség arra, hogy mindezt följegyezzék, és mondjuk minden szavában valamilyen fajta különleges értéket lássanak. Köszönöm szépen a vizet. Én kivételes helyzetben leszek, én egy kis vizet ihatok, de valaki megszomorodik, csak szóljon. Szóval az Istennel való beszélgetés Jézus értelmezése szerint nem egy hivatali vagy különlegesen ünnepi eszmecsere, ezért van ott az Úrtól tanult imádság élén, mi atyánk, vagy egyszerűen csak atyánk, vagy mennyei atyánk, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, ez, mit most is elimádkoztunk, ez egyszerűen szabatosabban csak így hangzik, hogy mennyei atyánk, a miénk, mindannyiunké. Mert egész máshogy beszélget az ember az apjával, akivel bizalmas kapcsolatban van, minthogyha az illető egy magas hivatalnok, államfő, vagy egyszerűen csak az ablak túloldalán lévő személy. Régen még arra is figyeltünk, hogy hova van a nyílás vágva az üvegbe, többnyire mélyre volt vágva, hogy az ember lehajoljon, amikor valamit kér, akár csak egy villamos jegyet is. Ehhez voltunk szoktatva, hogy az ablak túloldalán lévőkhöz le kell hajolnunk, és mint egy alázattal esengenünk azért, hogy kapjunk egy sárga kis fecnit, amivel egy-két kilométert utazhatunk. mert ilyenek a hivatalos személyek. És minél magasabbra megyünk, annál nehezebb velük találkoznunk, szóba állnunk, írásban is próbálunk kapcsolatot teremteni, de nem biztos, hogy meghallgatnak bennünket, hogy eljut egyáltalán hozzájuk. És átvágva ezt a problémát, azt mondja, hogy az, hogy Isten világot teremtette, fenntartja, működteti, harcol a rossz ellen, és így tovább biztosítja nekünk a dolgokat, ez egy külön ügy. Ezzel nem olyan nagyon érdemes foglalkoznunk, mert egy nagy részét úgyse tudjuk megérteni. Feszegetjük mindig a határát a megértésnek, és újabb dolgokat fedezünk fel nagy kedvel. De az sincs rossz helyzetben, aki semmit nem ért ebből a világból. Aki egyszerűen csak úgy él magába bele a világba, és körülbelül ott áll meg, hogy ha jól esik neki, akkor örül a sűrű napfénynek, ha nagyon zavarja, akkor piheg valahol az árnyékban, mint itt a tyúkok a bokrok alatt, és azon sóhajtozik, hogy egy kicsit lejjebb tekerhetné az Úr a nagy meleget. De nem ért semmit a dolgokból, különösebben hall egy-két információt, de attól még mennyi hatja neki az, aki ezt a világot működteti, és ezt a kapcsolatot érti minden ember. Akinek nem jó a szüleivel való kapcsolata, az azért csóvárogva vágyik az igazira. Akinek jók a szülei, az meg azért érti, mert van mihez mérni a dolgot, és azt mondani, hogy igen, hát ha az Isten is olyan, mint az apám, vagy az anyám, akkor értem. Akkor értem a dolgot, és akkor bizalommal merek butaságokat is mondani. Akkor nem olyan nagy ügy, hogy megjövén valamelyik utamról azokat a dolgokat mondom el, amelyeket máshol nem mernék szóba hozni. Merek ő előtte gyenge, buta, tájékozatlan lenni, amit nem engedhetnék meg magamnak, ha ő egy felső hivatalnok volna, mert azonnal azt mondanák, hogy ne haragudjon, ilyen butaságokkal nem foglalkozunk, menjen szépen, vagy adja be előbb írásban. Hát melyik család az, ahol előbb a szülőknek írásban kell beadni, hogy mit óhajtunk, és ahol mondjuk úgy kell találkoznunk a szülőkkel, hogy előre egyeztetett időpontban mondhatjuk azt, hogy jó reggelt, és jó étvágyat kívánok, vagy hogy szolgál kedves egészséged, vagy mit történt az iskolában, a munkahelyen, és így tovább. Szóval vissza ide, mikor imádkozol, mondja Jézus, ő kezdi a beszédét, és ebben benne van az, hogy ez szokás volt akkor, és szokás ma is. Isten népe között, vallásos izraeliták ma is, legalább napjában háromszor imádkoznak, ennek megvan a bibliai alapja, az Ábrahám, Izsák és Jákob történetéből, hogy legalább háromszor, nem röviden, nem az asztali áldás ez, amit elmondanak, többnyire nem kötetlen imák ezek, hanem zsoltár szövegek és bölcsek által megkonstruált imádságok, amik lehet, hogy eleinte értelmetlen, elhadart szövegnek tűnnek, de egy idő múlva beépülnek az embernek a gondolkodásába, és nem haszontalan a leírt imádság se, bár Jézus itt nem erre bátorít bennünket. Megint csak azt mondom, mint hogy egy családban nem kötött szövegekkel keressük meg egymást. Még akkor is igaz ez, hogyha vannak ismétlődő gondolataim, vannak ilyen szavak, hogy fiam, már ezerszer mondtam neked, hogy rakd el a holmidat. Hát ez is alkalmas, mint egy kamasz gyerek életében napjában többször előfordulhat, vagy hányszor kérjelek, hogy ne hagyj nyitva az ajtót, és így tovább. A legegyszerűbb dolgokig. De azért az mégis egy kötetlen kapcsolat. Tehát mikor imádkozol, kezdjük ezt a gondolatot, és akkor eszünkbe jut számtalan hely az igéből, ahol azt olvassuk, hogy ezt tehetjük szüntelenül is. Az imádkozó élet az nem az imádkozó sáskának a póza. Tehát nem arról van szó, hogy kezünket így előre tartva és összetéve megyünk végig a világon. Vagy még látványosabban kitárva a kezünket felemelve haladunk át a világon, hanem valahogy a gondolataink mélyén mindig ott van az, hogy az Isten, aki engem titkon néz, és nem azért, hogy információkat gyűjtsön helytelen magatartásomról, hanem mert gyönyörködik benne. Mert nekem is jól esik az, hogyha akiket szeretek, azok számára fontos, hogy mit teszek, mit csinálok, hol vagyok, mit mondok. Hát így fontos nekem az, hogy az igazi mértéket képviselő, az örök értéket fenntartó Isten mit gondol, hogyan tekint rá, gyönyörködik-e bennem, neki játszom, neki élek, és őt akarom ebben a világban valamilyen módon bemutatni. Nem Istennek képzelem magam, csak ha igaz, hogy ő a maga képére teremtett, ez azt jelenti, hogy ami érték neki, az nekem is érték. Ezek az abszolút értékek. A jóság, a szolidaritás, a türelem, amik hiányában oly nagyon szenvedek, és oly gyakran van lelki furtalásom, és szégyenkezem. És azért van ez, mert ismerem ezeket az örök értékeket, és újra oda akarok visszatérni. Szóval, amikor imádkozol, akkor mindig ezt az isteni mértéket keresed. Mindig valamilyen módon ehhez térsz újra és újra vissza. És tedd is meg ezt. És imádkozz rá. És mérd szüntelenül magad az örökkévaló gondolataihoz, igéjéhez, kijelentéseihez, ahogy ezt Mózes tette, aki nem csak úgy naponta szokásból imádkozgatott, hanem ismerjük az ő tusakodásait népéért, hűtlen népéért, botladozó népéért, vagy a prófétákat és királyokat, akik imádkoztak bölcsességért, vezetésért. Megint visszatérve Mózeshez, ahogy alkudozik az Úrral, hasonlóan Ábrahámhoz, egy érvelve, és Isten jó tulajdonságaira hivatkozva megpróbálja az Urat rávenni, hogy hát viselkedjék Istenként az ő népével nagyvonalúan, de nem arról van szó, hogy neki kell megfelelő magatartásra bátorítani az Urat, hanem miközben ezt mondja. Aközben ő maga is meggyőződik arról, hogy az az út a helyes, az az isteni út, hogyha kegyelmet gyakorolunk, noha az igazság könyörtelen érvényesítése lenne a helyén való dolog. Szóval imádkozzunk csak bátran, akkor is, hogyha butaságokat beszélünk, akkor is, hogyha azt se tudjuk, hogy mit mondjunk. A kapcsolattartásnak ez az áldott eszköze álljon rendelkezésünkre. A Biblia azt mondja, hogy még ha fontos kéréseink vannak, azt sem tudjuk megfelelően megfogalmazni, de a Szentlélek segítségünkre van, hogy az megfelelő módon jusson a jóindulatú és ima meghallgató Isten elé. De akkor most nézzük meg, hogy mi Jézusnak a kritikája ezen a területen, és hogyan szeretne a megfelelő imára bátorítani, és azt ígértem, hogy három dolgot fogok erről mondani. Az első dolog a módja ennek a imádkozásnak, ami hát látszólag nem nagyon érint bennünket, mert a mi ima szokásaink esetleg eltérőek lehetnek. Azt mondja az Úr, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein felállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom, elvették jutalmukat. Van a vallásos életnek, a hívő életnek egy olyan magamutogató formája, egy olyan demonstratív formája, amitől nem csak a nem hívő emberek viszonyognak, hanem az egészséges hívő ember is viszonyog a tüntetésnek egy olyan formája, akár sárga kereszttel, akár olyan típusú felvonulással, amelynek a célja nem az Isten igazságainak a megjelenítése, hanem a világ provokálása. És Jézus talán erről beszél. Kicsit visszalépve az első mondathoz, mondom el, hogy egy vallásos zsidó ember számára ma is fontos parancs, hogy a megfelelő pillanatban az ember imádkozzon. Utazva a világban, gyakran találkozom repülőtéren, átszállásra várva olyan izraeli csoportokkal, vallásos zsidókkal, akik a megfelelő pillanatban ott a repülőtéren is, ha össze tudnak gyűjteni 10 férfit, akkor mintha egy zsinagógában lennének, elkezdenek imádkozni. Engem ez meghat, nem bosszant, és nem a kritika miatt hozom ide, de mióta a világ ez így van, hogy fontos, hogy az Úrral beszéljünk, és akkor mellékes dolog, hogy éppen a repülőtéren vagyunk, vagy hajdan a piacon. De segít nekünk itt a dolog helyes értelmezésében az, hogy ebből Jézus nem veszi ki a gyülekezetet se, a zsinagógát se. De azt mondaná, hogy az imádkozás módjával ott is csínyán kell bánni. Az Isten házában is. Emlékszem egy időszakra életünkben, Iszas nénivel, Évával, a feleségemmel együtt emlékezünk erre, valamikor a 70-es évek második felében, akkor a kispesti imaházunkat elvették hatósági erőszakkal, és közel 5 éven át az utcán tartottuk meg az Isten tiszteletet. Én bevallom, én azt hittem, hogy ez legfeljebb egy hétig fog tartani, és akkor azt mondtam, hogy addig nem borotválkozom, amíg vissza nem kapjuk az imaházunkat, tehát látszik, hogy visszakaptuk-e vagy nem, mert aztán egy pár év múlva le is dózerolták ezt a házat, de mondom, én azt hittem, hogy egy hét múlva, tehát egy ilyen tűrhető borostás időszakot átvészelve azért vissza fogjuk kapni a gyülekezeti helyünket. No, és hát ennél nyilvánosabban nem lehetett Isten tiszteletet tartani. Én bevallom őszintén, hogy mert ennek az időszaknak a nagy részét én prédikáltam és imádkoztam ott végig, de nem szerettem soha az ilyen nyilvános dolgokat. Most is egy kicsit zavarba vagyok, ha nem látszik rajtam, akkor is nem tudom megszokni igazán a dolgot, de ott pedig a járókelők, olykor kaján emberek társaságában nem volt könnyű beszélni, pláne imádkozni. Kezdetben még a rendőrök is oda jártak, nem lelki éhségből, hanem felvételeket készíteni és minket ijeszgetni. De hát volt akkor a gyülekezetben egy kedves fiatal ember, akinek akkor éppen az volt a megdönthetetlen véleménye, hogy csak az az igazi imádság, ha az ember felemelt kézzel imádkozik. És valahányszor ott imádkozni kezdtünk, ő kitárt a karjait az ég felé. Hát mindig mondtam, hogy elég az, hogy mi itt kint állunk, vedd már le a kezedet. És hát ne éppen úgy, mintha csak véletlenül futottunk volna itt az utcán, ne úgy álljunk, nem baj, ha látják az emberek, hogy Isten tiszteletet tartunk, és oda jönnek, megkérdezik, majd elmondjuk, hogy miért. De vedd már le a kezedet. De nem volt hajlandó erre, még ki nem kerestem neki az igéből azt a szakaszt, hogy jöjjetek, boruljunk le, essünk, álljunk meg az Úr előtt, boruljunk le, essünk térdre. És hát akkor egy picit megnyugodott, bár utána kicsit elfogott a hideg lelés, hogy mi lesz, ha most meg elkezd leborulni itt az Úr előtt a fa alatt, úgy érezve, hogy akkor az a megfelelő imádkozási forma. Szóval az Úr azt mondja, hogy bánjunk óvatosan ezzel, még a templomban is. Nem kell ezt kifele mutogatni. Vajon Istennek szüksége van-e erre, vagy nekem van erre szükségem? Arról szól-e a történet, hogy a többiek előtt akarom bizonyítani ezt, hogy hozzájuk képest én kegyesebb vagyok, vagy én vagyok a minta, és ezt a dolgot így kell csinálni. És Jézus azt mondja, ez képmutatás. Múltkor beszéltünk már róla, hogy ez a kifejezés ott a színészetre utaló görög kifejezés, tehát ne színészkedjetek, mint ha Jézus ezt mondaná. A színész, aki vastapsot kap akkor is, hogyha negatív, ellenszenves szerepet játszik el, mert azt díjazzuk, hogy olyan zseniálisan, olyan meggyőzően játssz el azt a szerepet. De itt most ő arra céloz, ne játszunk szerepet, amikor imádkozunk, hiszen elviselhetetlen az egymással való kapcsolatunkban is, ha valaki nem őszinte. Nem kell ez persze durvának lenni, nem kell mindig kimondani, hogy mit gondolunk a másikról, a neveletlenség az még önmagában, és a durvaság az nem őszinteség. De ne játszunk szerepet, ne legyünk képmutatók az imádkozásban sem, mondja Jézus. A második dolog pedig a hely, ahol imádkozni lehet. Azért említettem az előbb, hogy a Magdi néni kamrájához visszatérünk még itt a bibliai szakasz kapcsán, mert menj be a te belső szobádba, mondja itt a szakasz, de bizony a görögben ez az éléskamra. Ez a lakásnak az a belső zárható része, az egyetlen zárható rész volt a lakáson belül. Nyilván nem véletlenül, nem csak a külső behatolók miatt zárták ezt a helyiséget, hanem azok miatt is, akik nem várták meg a közös étkezés időpontját, és besurrantak egy kis reményt ezt azt befalni, nyalakodni, és ezért kulcsra zárták. Hát vannak háztartások, ahol most is így van, hogy megmaradjon a befőttek egy része legalább, mert különben titkon az élelmesebbek ezt elfogyasztanák. És Jézus azt mondja, menj be ebbe a te belső kamrádba, az éléskamrádba, ami nem a házi templom éléskamra, kenyér, gabona, befőtt, fűszerek, mit tudom én, mi minden van ott, de ez a ház legrejtettebb zuga, és ott beszéld meg az ügyeidet Istennel. Nem tartozik másra. Van itt ennek az igének, ennek a mondatnak az alján egy kis lábjegyzet. Ha valakinél Biblia van, azt látja esetleg ott hibásan, hogy a 2 Korintus 4.33, de nem, hanem a Királyok második könyvének a 4. részében találjuk ezt a szakaszt, amikor Elizeus föltámaszt egy frissen elhunyt kisfiút. Innen származik egyébként az a fajta élesztési mód, amit Feri barátunk el tudna itt mondani, amit ilyen szájba lélegzéssel végeznek. Innen vették az ötletet. Elizeus gyakorolta ezt először. Úgy támasztotta fel ezt a kisfiút, hogy ráborult, bele lehelt a szájába, és ezt ismételte addig, amíg életre nem kelt a fiú, de amikor ezt csinálta, akkor előzőleg bezárkózott ide. Imádkozott, és ezt az újraélesztési gyakorlatot folytatta. Nagyon egyszerű magyarázatot adhatunk arra is, hogy miért zárkózott be. Hát nagyon félreérthető lett volna ez a helyzet sokak számára. És itt most életet kellett menteni, és nem lehetett magyarázkodni. És komolyan kellett venni ezt a nagyon súlyos helyzetet. Kizárta a világot ebből az intimitásból. Az imádkozás akár csak szívünkben láthatatlanul történik, vagy akár valamilyen módon tartalmazhat olyan furcsa pózokat, olyan szavakat és egyebeket, amelyek az Istent nem botránkoztatják meg, mert ő mennyei atyánk. Ő már pelenkázott bennünket, ő kívülről, belülről ismer bennünket, előtte nincs mit rejtegetni és szégyelni. vele nyugodtan lehetünk egy ilyen intim kapcsolatban, de ez nem tartozik feltétlenül a külvilágra. Keresd meg tehát az intimitásnak azt a helyét, ahol akár azt is bevallhatod, hogy nem tudsz megbirkózni az Isten hittel. Vagy ahol bevallhatod nyugodtan, hogy megbotránkoztál az Úrban, mert nem hallgatta meg imáidat, és mást adott, mint amit kértél, ahol lehetsz nyugodtan haragos, és vádaskodhatsz is akár az Úrral szemben. Őben találunk ilyen zsoltárokat és imákat, panasz zsoltárokat, amiben kétségbe esetten magyarázza az imádkozó, hogy ellenségeinkkel tartottál, megvertél bennünket, sőt, szembefordultál velünk. Hát hogy lehetséges ez, hogy Jézus a kereszten már nem rejtheti el magát, és én Istenem, miért hagytál el engem, mondja ő. Szóval ott a belső kamrában minden elhangozhat, hogy hogyan jövünk ki onnan, ebből a kapcsolatból. Az már egy másik dolog. Azt láthatja a világ, de hogy odabent mi zajlik, ez kettőnk ügye, az Úré és a miénk. És a harmadik dolog, amit meg kell szívlelnem az órára is pillantva, hogy ne legyetek sok beszédűek, mondja Jézus, mint a pogányok. Mert pogány szokás volt az, és elképzelés, hogy az isteneket ki kell fárasztani a sok beszéddel. Anka tudna erről sokat mondani, valaki valamit el akar érni, és kér tőle, de ismerjük ezt, akkor hát van, akinek talán azért adunk, mert hamarabb szabadulunk, ha adunk neki valamit, és hát nincs mód arra, hogy megbeszéljük vele, hogy már sokatszor kap, kér, másnak is kell adni, és hát van, aki ezt nagyon ügyesen gyakorolja, ezt a formát. Emlékszem, itt a lakótelepen 30 évvel ezelőtt volt egy család mellettünk, akik hát jöttek mindenfélét mindig kérni, és panaszolták, hogy a tanácsnál, a hivatalban nem hallgatják meg őket. És mondtam, hogy hát vigyék el a gyerekeket, és engedjék el a folyosón őket ott, és így könnyebben múlik az idő a várakozásban. Mindent elértek. A dolog csak aztán hát vált az én számomra kellemetlenné, amikor nálam is ugyanezt alkalmazták, hogy megjelentek az egész családdal, eleresztették a gyerekeket, hadd futkározzanak, hadd játszanak, hadd verjenek le bármit, és akkor hát hamarabb meghallgatásra találta az imádság. Ne legyetek sok beszédűek, mondja Jézus, hiszen a dolgok egy része, amiről azt gondoljátok, hogy azért kapjátok meg, mert megpróbáljátok az Istent kifárasztani, azt attól függetlenül is adja. Tehát mi most nyárban nem imádkozunk azért, hogy legyen 30 fok. De azért is értelmetlen lenne imádkozni, hogy csak 21 fok vagy 18 legyen, amit én kedvelek. Hát így adja. És belesimulunk az ő akaratába. És a mindennapi kenyérben is nagyon sok automatizmus is van, amiben helyén valóban hálaadás. És el kell jutnunk az imában oda, hogy nem azért ad az Isten, mert kicsikarom tőle, amit kérek, hanem megtanulom elfogadni azt, amit ő ad. Tehát az imádság erről szól, azért vagyok ott nála, hogy beszélgessek vele, hogy megbeszéljük azt, hogy ő szeret engem, gyönyörködik bennem, és én szeretem őt. Fontos nekem az, hogy szemmel tart és figyel rám. Hogy megbeszéljem vele, hogy nekem megadta azt, amire szükségem van. Mit óhajt, hogy mit tegyek a feleslegemmel, hogy mit gondolunk a világról. Úgy szeretünk összejönni, szidni a kormányt és egyéb dolgokat tenni. Hát van ennek pozitív formája. Isten előtt is lehet így politizálni. Uram, itt élek ebben a korban most. Mit akarsz, hogy cselekedjen? És azzal nem megy előbbre a világ, hogy szidom azokat, akik rosszul teszik. Vajon mit tehetnék én? Itt van Rita, a kedves férjével, ők egyszer elindítottak itt egy kis mozgalmat, még a nőklapjában is benne volt, mert azt tapasztalták, hogy olyan szemetes a környék, ugye jól emlékszem. És talán te voltál ugyanitt, aki azt mondtad, hogy hát itt élünk, és mire várunk? És elkezdte megszervezni azt, hogy jöjjenek össze azok az emberek, akiknek nem tetszik, hogy a környezetük ilyen szemetes, és ha jól emlékszem, ebből egy nagyon vidám és jó kis együttlét született, kis bográcsozás is volt körülötte. Az emberek boldogan összekapirgálták a szemetet, és jobban érezték magukat. Uram Istenem, itt élek ma, miért is élek én itt ma? És de szégyellem azt, hogy mindig sopánkodom azon, hogy a dolgok nem jól mennek. Hát ha azért, mert te tőlem várod, hogy valami kicsit a magam környezetében ezen mozdítsak, és ezért nem téged bombázlak azzal, hogy változtasd meg a körülményeket, hanem boldog örömmel fedezem fel, ha te valamilyen megbízatást adsz nekem, mint ahogy boldog gyerekkorunkban akár csak a sótartó behozása is. Milyen nagy öröm volt, ha engem kértek meg arra, ez elég régen volt azért, ma már én is ezt az örömet átengedem az ifjabbaknak, de valamikor ez diadal volt, hogy engem küldtek a sótartóért vagy a boltba, Uram, küldj engem a sótartódért vagy a boltba, ezért jövök ő hozzá imádkozni. Tehát mikor imádkozol, többet tudsz meg a magad gyengeségeiről, értékeiről, többet ismersz meg az Isten világából és szándékaiból, és más emberré leszel. Légy imádkozó emberré abban a világban, amelynek egy jelentős részét a benned bízó, téged szerető és komolyan vevő Isten rajtad keresztül akarja megváltoztatni. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei Atyánk, most is együtt imádkozunk hozzád, és egyfelől bevalljuk, hogy nehezen tudunk megszólalni, mint ahogy sok gátlás van bennünk az egymással való őszinte beszédben is, hát még veled szemben, aki a szíveket vizsgálod, és aki előtt kevésbé tudunk szerepet játszani, mint egymás előtt. Igen, te szíveket ismerő Isten, kész vagy, nyitott vagy a velünk való beszélgetésre, és mi őszintén, szívünk szerint veled akarunk beszélni, és nem az embereknek akarunk valamilyen képet mutatni. Köszönjük, hogy velünk vagy életünk legrejtettebb pontjain is, a mások előtt kimondhatatlan gondolatainkkal is, és értő, és odafigyelő Isten vagy. Urunk, köszönjük, hogy szavak nélkül is értesz, még ajkunkon sincs a szó, és te már tudod, sőt, imádság közben értjük meg, hogy sok-sok kételjünkre, kérdésünkre már régen válaszoltál. Kérünk, áldj meg bennünket, minket megszólító Isten, hadd forduljunk mi is feléd, hadd fogalmazzuk meg előtted szívünk kérdéseit, kéréseit, hadd engedjük meg, hogy tégy egyre inkább istenivé bennünket, ahogy akartad. Amen.